Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent második vasárnapja van, Isten tiszteletünk kezdetén a 47. Zsoltárunkat énekeljük, a 47. Zsoltárral dicsérjük Istent, no minden népek, örvendezzetek! Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a gyerekeinktől ezt a kis adventi verset, amit megtanultak a mai napra.
Kis szívem vár, Jézus, félénk gyermekszív, kérlek, hagyd meg szómat, mely most téged hív. Kis szívem vár, Jézus, jászolás csupán, de templommá nőhet áldásod után.
Kis szívem vár, Jézus, kevés még a fény, de tudom, hogy neked ez így is sokat ér.
Kis szívem, egészen neked adom át, hadd nyerjek én is életkoronát.
Köszönjük szépen a szép kis verset, amit megtanultatok. A 489. énekünket énekeljük, 489. énekünket. A 489. énekünket énekeljük el mind a négy versével. Az első vers így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a 13. részből olvassuk Isten igéjét. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 13. részéből, a 4. verstől olvassuk az írott igét. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Isten áldja meg szívünkben Istennek az igéjét. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük te néked, Urunk, ezt a mai napot, advent második vasárnapját. Köszönjük te néked, hogy föltekinthetünk tereád, aki elmentél erről a földről, vissza az atyai dicsőségedbe, és köszönjük, hogy onnan majd egyszer visszatérsz hatalmad angyalaival, hogy ítéletet tarts-e föld fölött, és új eget és új földet teremts. Köszönjük néked, hogy megígérted ezt, és ezért meg is fogod tartani, mert te nem ember vagy, hogy hazudozzál. Köszönjük néked, hogy megbízhatunk szavaidban. Áldunk azért, mert amikor eljöttél erre a földre, elvégezted azt a küldetést, ami ugyancsak megmondatott. Köszönjük néked, hogy a keresztre mentél, hogy meghaltál, és aztán föltámadtál. Köszönjük néked, hogy megértettük a Bibliából, hogy az értünk történt. Köszönjük, hogy megértettük azt, hogy emögött az Atyának a szeretete, és a Fiúnak és a Szentléleknek szeretete áll. Köszönjük néked, hogy ma is erről a szeretetről akarsz nekünk beszélni. Segíts minket, hogy hinni tudjuk mindazt, amit elmondasz nekünk. Látod, hogy magunktól erre is képtelenek vagyunk. Nem tudunk bízni a te szavaidban. Látod, hogy mennyire magunknak hiszünk csupán. Hiszen azt tanuljuk ebben a világban, hogy senkire nem számíthatunk, csak magunkra. Látod, hogy mennyire nem bírunk egymásba se bízni, de az a nagyobb baj, hogy benned se tudunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy mégis ez a csoda, az irántad való bizalom, hit, az létrejöhessen a szívünkben. Hogyha akármilyen kicsi is, megerősödhessen bennünk ezen a mai napon. Köszönjük te néked azt, hogy te nem csak az életünket, a szívünket keresed, hanem egész gyülekezetünket. Köszönjük, hogy mindnyájunkhoz jössz, nem csak egyénekhez, de áldunk azért, mert egyénekhez is jössz. És köszönjük néked azt, hogy nem csak a tájat öltöztetett fehérbe és ünneplőbe, hanem a szívünket is abba akarod öltöztetni. Kegyelmed, szereteted megtisztító fehérségébe. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj ma is a szívünkbe, lelkünkbe, és add meg, hogy hittel értsük, amit mondasz, és követni is tudjuk. Köszönjük, hogy örülhetünk egymásnak, örülhetünk te neked, és ebben az örömben lehet együtt a gyülekezetünk. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 165. énekünk első versét. A 165. énekünk első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét János apostol első levelének negyedik részéből olvassuk. János apostol első levele negyedik részéből a hetedik verstől a tizedik versig. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap kezdtünk az Isten szeretetéről beszélni, és megállapítottuk azt, hogy először is a Bibliából tudjuk, hogy Isten szerető Isten. Nem máshonnan nem megéreztük, nem kitaláltuk, nem jutottunk addig a filozófiai bölcselkedésbe, hogy erre rájöjjünk, hanem Istennek a szava, Istennek a kinyilatkoztatása alapján hisszük el, hogy ő szeretett. Kicsit megemlékeznénk arról is, hogy utalás történt arra, hogy Isten szeretetéről lehet helyesen és helytelenül is beszélni. Helyesen akkor beszélünk, hogyha Isten szeretete mellé oda tesszük például az ő haragjának a valóságát is. Mert az, hogy Isten szeretet, az nem oltja ki például a haragjának a valóságát. Az is ugyanúgy valóságos vonása Istennek, mint az, hogy szeretet. A helytelen beszéd az, amikor Istennek valamelyik vonását túldimenzionálja valaki, túlhangsúlyozza, tehát akár az Isten szeretet voltát hangsúlyozza túl, és egy oldalon, akár azt, hogy az Isten szent haraggal haragszik a bűnre és a bűnösre. Mind a kettő szélsőség, és kerülnünk kell ezt. Meg kell maradnunk ott, hogy mind a kettő egyformán, arányban legyen a mi gondolkozásunkba, és meg a bizonyságtételeinkbe is. Láttuk azt is, hogy milyen következménye lehet annak, hogyha valaki csak az Isten szeretetét hangsúlyozza, akkor abból egy ilyen liberális, szabados ember lesz. Az életvitele az, hát hagy majd némi kis kívánivalót maga után az Isten szemszögéből nézve, de a másik helyzet se jobb, mert ha valaki meg az Isten haragját hangsúlyozza túl, akkor az meg mindig félni és rettegni fog az Istentől, aztán úgy gondolja, hogy ilyen félelemtől, rettegéstől motiválva kell neki az Isten akaratát ugye követnie. És egyik se jó. Az van egy lelki egyensúlyban, az a kegyes ember, az a hívő református ember van lelkileg a helyén, aki látja, tudja az elméjébe, ott őrzi azt is, hogy Isten szeret engem a Krisztus érdeméért, de ugyanakkor haragszik a bűnre. Igyekszem kerülni a bűnt, ha elbukok, tudom, hogy szerető Istenem van, de a szerető Isten nem arra csábít engem, és nem arra ösztökél, hogy visszaéljek a szeretetével, hanem arra, hogy megháláljam azt, és szent, igeszerű életet törekedjek élni, otthon is, meg ahol vagyok az életben. Erről beszéltünk múlt vasárnap, és most egy kicsit tovább lépünk. Az Isten szeretetét tovább szeretném elemezni veletek. És itt a figyelmeteket oda fordítani a felolvasott ige szakaszra, a János első leveléből felolvasott ige szakaszra, ahol ezt a mondatot olvassuk, hogy az Isten szeretet. Az Isten szeretet. Mit jelent ez, hogy az Isten szeretet? Mivel az elmúlt időkben nagyon sokan félreértették ezt a mondatot, egy pár szót muszáj ezekről a félreértésekről beszélni, hogy mi ne értsük félre ezt a mondatot. Annyian félreértették már, hogy szörnyű. Mi ne értsük félre ezt a mondatot. Próbáljuk helyesen megérteni, hogy mit jelent ez, mit akar ez mondani. Az Isten szeretet kifejezés például nem azt jelenti, hogy az Isten nem személy, hanem valamiféle érzelmi valóság. Valami személytelen erő, úgymond a szeretet. Van egy amerikai eredetű szekta, de van az mindenhol a világon, az a nevük, hogy keresztény tudomány, megtévesztő a nevük, mert az ember azt hinné, hogy valami tényleg keresztény, a nevében is benne van, de nem az. Ők erre az igére hivatkozva azt állították, hogy az Isten nem személyes valaki, nem egy személy, hanem egy személytelen erő. Ő a szeretet. A szeretet. A szeretet elve, principium, alapelv. Aztán nyilván, hogy az apostol nem ezt akarta mondani. Aztán arra is vigyázni kell, testvérek, hogy az apostol szavai alapján Isten nem szabad azonosítani azzal, amit ma az emberek szeretetnek neveznek. Az emberek ma szeretetnek nevezik, hát sok mindent szeretetnek neveznek. Szeretetnek nevezik a szerelmet is, egy ilyen érzelmi, hangulati, akár felfokozott érzelmi hangulati állapotot, ami úgy rátör az emberre, úgy elsöpri az embert, értik rajta az őrült testi szenvedélyt, azt is szeretetnek, szerelemnek titulálják sokszor. A szexuális erkölcstelenséget is sokszor szeretetnek nevezik, a házasságon kívüli szerelmi kapcsolatokat, vagy éppen a romantikus érzéseket, érzelmeket. De az az igazság, testvérek, hogyha ezeket vizsgálgatjuk, valójában azt kell mondanunk, hogy az apostol nem azt akarja mondani, hogy az Isten az egy őrült testi szenvedély. Nem erről beszél. Valami másról van szó. Volt persze megint egy amerikai szekta, ami megint csak elterjedt az egész világon, az a nevük, hogy Isten gyermekei. Isten gyermekei. Ez is a neve olyan jót sugal, de aztán meg nagyon rossz. Mert ők a legteljesebb szexuális szabadosságot erre az igére hivatkozva valósították meg. Hát az Isten szeretet, ugye, hát szeressük egymást, mi is szeressük mindenki, mindenkit szeressen, ugye, és egymásnak estek, ugye, zabolátlanul. Hát nem erről beszél az apostol. Aztán nem is arról van szó, testvérek, hogy ez a fogalom az Isten összes jellemvonásait mintegy elsöpri, és csak ez az egy marad. Mert ez mintegy mindet magába foglalja. Hát nem lehet azt mondani, hogy az Isten mindenható, bölcs, mindenütt jelen van, hogy szuverén, független mindentől, igazságos, hogy szent, hogy haragvó. Nem, mert mindez benne van abban, hogy az Isten szeretet. És az a szeretet, ez összefoglal mindent, és egyszer mint meg is semmisít minden egyebet Istenbe. Ez egy Isten definíció tulajdonképpen. Isten meghatározás. Hát testvérek, ez se igaz. Mert ugyanebben a levélben, János első leveléből olvassuk az Isten szeretet, ott olvassuk az Isten világosság például. Vagy az Istenről olvassuk az Isten emésztő tűz, vagy az Isten lélek. Sok ilyen ige van az igében. Akkor most melyik az igaz, mondhatná ugye valaki. Nem lehet abszolutizálni ezt az Isten szeretet. Istenről ez valamit elmond, de ez nem egy Isten definíció. Aztán mások azt mondják, mert ez már tényleg keresztjének, hogy az Isten szeretet kifejezés, ez a keresztény tanítás lényege. Ez a lényege a keresztény tanítás. Nem szabad nekünk másról beszélni a világban, csak arról, hogy az Isten szeretet. Ez is várják is az emberek, hogy megjelenik valahol egy keresztény lelkész, vagy ember, ezt akkor az pont erről mindig csak erről fog beszélni. És mert ez a kereszténységnek a lényege. Az Isten szeret, és mi is szeressük egymást. Hát testvérek, fontos üzenete a kereszténységnek, de a kereszténységnek, hogy így mondjam, van más üzenete is, ami ugyanilyen fontos, mint ez. Nem ez a keresztény tanítás leglényege pontosan. Hát még egy dolgot mondok, mert ez is egy manapság nagyon jellemző, hogy a szereteten egy ilyen humanista toleranciát értenek. Humanista toleranciát. Ez a humanista tolerancia azon az alapmeggyőződésen nyugszik, hogy az Isten tulajdonképpen nincs, és így módon nincs abszolút igazság. Nincs egy olyan, ami evidens igazság lenne, ami ismert lenne, és amihez mindenkinek igazodni kellene. Nincs egy abszolút norma, vagy abszolút érték, hogy szoktuk mondani, vagy szokták mondani. Se a gondolkodásban, se az erkölcsben nincs egy ilyen abszolút mérce, amihez mindenkinek alkalmazkodni kell. Mert hogy nincs Isten tulajdonképpen. Nincs Isten. Csak emberi vélemények, emberi elgondolások, megfontolások, emberi részigazságok vannak, és tulajdonképpen mindegyik teljesen egyenértékű, egy szinten áll. Csak ilyenek vannak a világban, és így módon mindenkinek igaza van a maga szempontjából. akár filozófiai, erkölcsi, vallási véleménye van, egyik se igazabb a másiknál, minden ilyen vélemény egyforma. És senki nem is léphet fel azzal, hogy az ő véleménye esetleg valami természet fölötti személlyel, vagy értékkel, vagy bármi ilyennel kapcsolatban áll, és ezért esetleg magasabb rendű, mint a többieknek a véleménye. Akik így gondolkoznak, azok azt követelik, hogy mivel nincs Isten, nincs abszolút norma, abszolút érték, hanem csak ilyen egyéni vélemények, ilyen szubjektív megfontolások vannak, ezért mindenki toleráljon. Toleráljon, legyünk türelmesek egymással. Lehet, hogy nem értünk egyet egymással, de legyünk türelmesek egymással. Ne kezdjük mondani, hogy neked nincs igazad, vagy te egy erkölcstelen életet élsz. Ne ítélgessünk, ugye, úgymond másokat. Hagyjunk mindenkit úgy élni, ahogy van. És aki meg nem hajlandó erre, aki csak erősködik, hogy van Isten, meg van abszolút erkölcsi érték, és ahhoz kéne mindenkinek magát alkalmazni, vagy annak alávetni, egyáltalán ahhoz közeledni, az ember egy intoleráns ember, egy fundamentalista ember, az az ember egy széthúzást, egy ellenségeskedés szító ember, nincs benne szeretet. Végül ide lyukadt ki a dolog. Nincs benne szeretet. Hát testvérek, a Bibliában, nem akarok ezzel nagyon foglalkozni most, sőt egyáltalán nem akarok, de a Bibliában a szeretet nem azonos a toleranciával. Ez a bibliai szeretet, és pláne, hogy Isten szeretet, ez a Isten a toleráns öreg bácsi, aki ül a mennyből, azt néz mindent, és malmozik közben, és nem érdekli, hogy ki milyen véleménye van róla, vagy az erkölcsi törvényéről, hagyja az egészet, nem törődik semmivel. Közönyös minden iránt. Az Isten szeretet kifejezés nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. Itt van tehát egy csomó ilyen nézet, gondolat, és mindegyikbe közös, hogy valahol elmennek a bibliai mondat lényege mellett. Mit jelent akkor ez a kifejezés? Egy kicsit hadd lépjünk tovább. Mit jelent? Mit akar János közölni, amikor leírta ezt, hogy hoti ho teos agape estin, az Isten szeretet. Nos, értjük azt, testvérek, hogy ezzel a kifejezéssel Istenről akart valamit elmondani. Valami nagyon fontosat akart elmondani Istenről, nevezetesen azt, hogy az Isten egész valóját, minden vonását öröktől fogva mindörökké áthatja, átitatja a szeretet. Mivel az öröktől fogva létező Szentháromság Isten lényében él a szeretet, ezért a szeretett testvérek már akkor is megvolt, amikor világ nem volt. Teremtett világ nem volt. Tehát mivel Istenben élt a szeretet valósága, Isten lényében élt a szeretet valósága, ezért amikor nem volt még rajta kívüli világ, amit ő teremtett, amikor még csak ő volt, akkor is megvolt már a szeretet. A szeretet, tehát Istennek nem egy olyan vonása, nem egy olyan jellegzetessége vagy jellemzője, ami egyszer nem volt, aztán egyszer csak lett benne. Mert mondjuk valami külső tényező kiváltotta benne, hogy szeresse azt. Vagy szeressen egyáltalán. Nem úgy volt, hogy Istenben egyszer csak valami miatt feltört a szeretet, ami addig nem volt benne. Nem, hanem őt úgy gondoljuk el, aki a világ teremtése előtt létezett, és már benne akkor is ott volt a szeretet valósága. Akkoriban a Szent Háromság tagjai között működött, hogy így mondjam, a szeretet. Vagy áradt a szeretet, így is lehetne mondani. Erről egyébként maga Jézus beszél, amikor mondja itt a földön jártában, hogy az atya szereti a fiút. Sokszor van ilyenről szó. Van olyan is, hogy amikor mondja, én is szeretem az én atyámat. Jézus is szereti az atyát, és ők szeretik együtt a Szent Lelket és a Szent Lélek, viszont, hogy így mondjam, az Isten egy csodálatos szeretet közösségben létezett már akkor, amikor a világ még sehol nem volt. A teremtett világ. Istenben már benne volt a szeretet. Tehát amikor a Szentlélek által János apostol leírja, hogy az Isten szeretet, akkor egy Isten, személyes Isten lényében öröktől fogva meglévő valóságra utal, ami egészen áthatja, mint egy Isten. Nagyon érdekes az, testvérek, hogy amikor Isten megteremti a világot, vagy megteremtette a világot, akkor a világot tulajdonképpen ebbe a szeretet, ebbe a már meglévő szeretet közösségbe vonta bele. Ő szerette nem csak saját magát, ha szabad így mondanom, hanem, és miért ne szabadna, hanem szerette a rajta kívül saját maga által létrehozott világot is. Ugyanúgy. Szerette a növényeket, szerette az állatokat, magát a földet, a csillagokat, a bolygókat. Szerette az embert, a férfit és a nőt. Szerette azt, amit ő létrehozott, amit megalkotott. És kiáradt ebbe erre a világra is az a szeretet, ami előbb még csak, hogy így mondjam, Isten személyei között volt jelen. Ebbe a szeretet közösségbe teremtette bele Isten a világot. És noha az ember, mint az Istennek ez a legfőbb teremtménye, Isten ellen lázadt, és a lázadásába maga után húzta az egész világot a sátán inspirációra, azért Isten nem nyugszik addig, amíg a világot vissza nem viszi ebbe a vele való szeretet kapcsolatba, amiben eredetileg beleteremtette. Erről beszél nekünk a Biblia. Ez a szeretet, testvérek, ami Istenben öröktől fogva volt, amiben beleteremtette a világot is, ez örökké meg is marad. Ha előre nézünk, ha próbálunk így a gondolatba előre szárnyalni, nem tudunk, de megpróbálhatjuk valahogy a képzeletünk szárnyain, az örökké valóságban az Isten szeretete ott is valóság lesz. Nem csak az Atya, Fiú, Szentlélek közti szeretet, hanem az, hogy a rajta kívüliek felé is kiárad az Isten szeretete belőle. Visszajön az egész teremtett világ az ő szeretetébe, kivéve a sátán, meg a démonokat, meg azok, akik elkárhoznak. Tulajdonképpen, testvérek, hogyha bárki, mindennél fogva, hogyha bárki tudni akarja, hogy mi a szeretet, akkor valahogy Isten felé kell tapogatóznia, mert Istenről tudja leolvasni, hogy mi is akkor ez a szeretet pontosan. Ha bárki definiálni akarja, akkor oda kell fordulnia ahhoz a személyes Istenhez, akiben a teremtés előtt is már benne volt, és akiben majd az újjáteremtés után is benne lesz a szeretetnek a valósága. A szeretet ténye. Most testvérek, ha valaki az Isten megveti, az Istenre nem törődik, képtelen lesz a szeretetet is meghatározni, hogy ez pontosan micsoda. Az a sok téves vélemény, amit most idéztem az előbb, arról tanúskodik, az embereknek halvány fogalma nincs, hogy mi a szeretet. Hogy mit is nevezenek most szeretetnek? A szexuális élvezeteket? Vagy micsodát? A toleranciát? Mi a szeretet? Ha nincs Isten, egyetlen értéket se tudunk meghatározni. Ugyanúgy a szeretetet se. Istenről lekapcsolva ezt a dolgot, olyan, mint egy vonat, ami elvesztette a mozdonyt. Aztán ott állnak a kocsik, aztán se előre, se hátra. Mindenki tapogatózik, hogy akkor most mi van. Nem jutunk sehova. Az Isten szeretete, testvérek, ugye sokszor elhangzik, például hogy a karácsony a szeretet ünnepe, csak éppen az a döbbenet, hogy senki nem tudja, hogy ez mit jelent. Megkérdezik, hogy ez mit értesz azon, hogy szeretet? Hát Istenhez kell menni, testvérek, Istenhez kell menni, hogy megértsük, hogy micsoda pontosan, azt belőle tanuljuk meg, róla olvassuk le, hogy mi a szeretet. Most ennek a jellemvonásnak, testvérek, ha Isten nézzük, a Biblia tükrébe tudjuk őt nézni, egyedül itt, mert itt jelentette ki magát, akkor valami olyan jellemvonás tárul elénk, testvérek, ami igen lenyűgöző. Ugye Istennek a szeretete valami ilyen, nem is lehet egy szóba leírni ezt, hogy ez micsoda tulajdonképpen, hogy tudnánk ezt megfogalmazni, definiálni, de valami olyan vonása Istennek, testvérek, hogy ő odafordul egy másik lény felé, az legyen akár a Szent Háromság valamelyik személy, akár egy ember, odafordul egy másik lény felé, mégpedig rendkívüli jó indulattal, rendkívüli, fölfoghatatlan jó indulattal, és ez az odafordulás, ez egy teljesen tudatos dolog, teljesen szándékos dolog, és el kell mondani, nem az illető, a másik fél váltja ezt ki, nem a másik fél váltja ki, éri el, hogy az Isten ilyen jó indulattal forduljon hozzá, hanem Isten saját magától fordul ilyen jó indulattal olyan emberhez, aki nem érdemli meg, például, odafordul tudatosan, szándékosan valakihez, aki rajta kívül van, mellette van, azért, hogy annak a javát, annak a hasznát, annak az épülését, annak a gyarapodását munkálja, Nem visszariadva semmi áldozattól, még a legnagyobb áldozattól se, az élete föláldozásától. Tehát gyakorlatilag elkezd ténykedni valakinek az épüléséért, gyarapodásáért, nem várva érte semmi viszonzást. Hát ez valahogy én így tudnám körülírni az Isten szeretetét, testvérek. Valahogyan ezt árul elénk a Szentírásból. Tehát ha olvasgatjuk a Bibliát és Isten szeretetét keresünk, akkor valami ilyesfélét találunk. Ugye állandóan arról beszél a Biblia, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy adta az ő egyszülött fiát. Itt rejlik valami, hogy az Isten oda fordul az emberhez, például hozzánk. Nem érdemeljük, hogy hozzánk fordul, de hozzánk fordul a szeretetével. Építeni akar, használni akar nekünk. Nagyon tudatosan csinálja ezt, nem véletlenül, vagy olyan hangulata volt, hanem nagyon tudatosan, szándékosan teszi ezt. Odafordul hozzánk, nem riad vissza az áldozathozataltól, a legnagyobb áldozathozataltól se, az egyszülött fiát adta, az egyszülött fiú meg adta az életét, megint adás. Nem vár érte semmit cserébe, de nagyon gyakorlati dolgokat tesz a mi érdekünkben. Noha abszolút nem érdemeljük meg. Az Isten, testvérek, hogy így mondjam, lényében a szeretet valami ilyesféle attitűd, ilyen mozgás, ilyen, nem is tudom, hogy fejezzem ki, ilyen vonás, ilyen valóság. Most ez az Isten, testvérek, akinek az egész személyét, az egész valóságát, minden tökéletes jellemvonását átitatja, átjárja ez a fajta szeretet, érzés vagy érzület. Másodszor lássuk, hogy ez az Isten a szeretetnek a forrása. Na most ugye János apostol abból a tényből, hogy az Isten szeretet, pontosan ezt a logikus következtetést vonja le, hogy a szeretet Istentől van. Ek tu teu, mondja görögül, az egy eredet határozó kifejezés. Azt jelenti, hogy mivel Isten a szeretet, ezért ő a valódi szeretetnek a forrása, a kezdete, az ajándékozója, a szeretetnek a lelőhelye. A szeretet lelőhelye, testvérek, nem az ember szíve, nem az én szívem, nem a ti szívetek. Onnan az nem jön. Vagy legalábbis majd beszélünk róla, hogy mi jön onnan. Az Isten hordozza a tökéletes szeretet valóságát magába, és ha mi ezt meg akarjuk kapni, hogy így mondjam, akkor hozzá kell menni. Mint hogyha én akarok inni egy kis Anna vizet, akkor el kell mennem a kútra, az Anna kút, és ott kell vennem a kútból. Ha a szeretetet akarom, akkor oda kell mennem, ahol az van, a tökéletes formájában jelen van, és ez az Isten. És igen, csodálatos dolog, testvérek, hogy Isten ezt a szeretetet valóban nem tartja meg magának, hanem ezt mint egy kiárasztja magából a rajta kívülállók felé. És ő maga tájékoztat is minket arról, hogy hogyan csinálja ezt. Nagyon, nagyon fontos dolgok, testvérek. Az Isten szeretet, és a szeretete nem csak az maga felé irányul, hanem a teremtett világ felé is. Az Atya Istennek a teremtett világ felé való szeretete abban nyilvánult meg, mondja János apostol, hogy elküldte a fiát ebbe a világba. Elküldte a fiát ebbe a világba, hogy legyen az emberiségnek és a világnak megváltójává és üdvözítőjévé. Most testvérek, nem beszélhetünk az Isten szeretetéről csak mint valami elvont valamiről, valami teóriáról, hanem az nagyon gyakorlati dologba öltött testet, értitek? Az Anna víz, megint ennél példánál maradok, az Anna víz nem egy elméleti valóság, hanem az egy nagyon gyakorlati, egy langyos, ilyen íze van, olyan íze van, le tudjuk nyelni, meg tudjuk érinteni. Isten szeretete nem valami elvi dolog, hanem egy nagyon, hanem kézzel foghatóvá vált, megragadhatóvá vált. Jézusnak a személyébe, a názáreti Jézusnak a személyébe mondja az ige, az írás. Tudni akarod, hogy miben nyilvánul meg az Isten szeretete? Itt van Jézus, tessék. Aki karácsonykor született meg ebbe a világba, és elindult a Golgotai kereszt felé, és azon túl az üres sír, és a mennybe menetel felé. Ő benne jelent meg az Istennek, az a szeretet, amit próbáltam körülírni, benne jelent meg közöttünk, mint egy kézzel fogható valóságként. Ez, testvéreim, egy egyedülálló történelmi esemény. Amikor az Isten ember szeretete megjelent ezen a földön Jézusban, ez egy egyszeri esemény, rendkívüli esemény, akkor nem egy ember született meg. Az is, de annál több is, az Isten fia. És nem azért született, mint bárki a földön, hanem egy egyedülálló küldetés teljesítésére született meg, amit teljesített is. Hogy ha karácsonynak a gyermekét megfosztjuk ezektől a titkoktól, ezektől a fenséges vonásoktól, akkor egyszerűen megszentségtelenítjük. Akkor vulgárissá tesszük, akkor deszakralizáljuk. Mindegy, hogy mondom. De mi nem tesszük azt. Ő nem egy megesett nőnek a gyereke, hanem az Isten fia, aki szűztől született meg a világba, akinek csillag jelezte az érkezését. Rendkívüli csillag, nem a Szaturnusz meg a Jupiter állt együtt. Rendkívüli csillag, hogy a Biblia mondja. Aki, amikor megszületett, angyalok jelezték az érkezését a pásztoroknak, akik hittel rögtön mentek a jászolt keresni. És benne a gyermeket, akik imádták őt, a keleti bölcsek, amikor jöttek, imádták őt. Testvérek, ez nem egy ember. Az Isten szeretete öltött testet ő benne. Most karácsony, testvérek, nem arról szól egyszerűen, hogy Isten odaállt a kisemmizett, a lenézett emberek mellé. Most lépte nyomon hallom, olvasom ezt a szlogen, nem is tudom, hogy mondjam. Isten, karácsony arról beszél, hogy Isten odaállt mellénk, pont. Nem erről van szó, pusztán nem erről van szó. Külön még hozzáteszik, hogy kik mellé állt, hát a szegények mellé, a kivetettek, a munkanélküliek, a nem tudom én kik, és akkor kezdik sorolni az ilyen szociális meg nehézségek bérőket, hogy ma is mellettük áll Jézus. Mely a gazdagok mellett nem áll. A bölcsek mellett nem áll. Azok mellett is áll. De egy buta dolog, de nem is igaz, testvérek, mert csak félig, meddig se nagyon igaz. Mert nem erről van szó. Jézus azért jött a világba, hogy elvégezze a bűnösök megváltását, sőt a világ megváltását. Nem arról, de pusztán, hogy mellénk állt az Isten benne. Jaj, de jó, most már akkor nem vagyunk egyedül. Nem erről van szó pusztán. Ez egy nagyon felszínes, nagyon közönséges megfogalmazás. Sokkal mélyebb dologról van szó. Isten szeretete testet öltött, hogy minket megváltson, megszabadítson a bűnből, a kárhozatból, és Istennel való közösségbe visszavigyen, örök életet adjon nekünk. Isten szeretete. Hogyha ezt a szót halljátok, testvérek, szinte reflexzerűen eszetekbe kellene, hogy jusson a názáreti Jézus, akiben ez a szeretet, hogy így mondjam, belépett a térbe és időbe, a mi történelmünkbe első karácsonykor, és benne megragadhatóvá lett az Isten szeretete. Most, testvérek, ez a szeretet felénk, hogy így mondjam, felénk is árad. Mégpedig Isten szeretetével mi a Biblián keresztül találkozunk, mert erről a Jézusról ugyan mi nem tudunk vele beszélgetni, nem tudjuk megérinteni, megtapogatni Jézust. Ugyan te vagy az Isten szeretete, így nem tudjuk őt már megközelíteni, de Isten adott nekünk drága tanúkat, szem- és fültanúkat, akik leírták nekünk a történetét itt a Bibliába. Leírták, hogy mit csinált, hogy mit tett, hogy miket tanított, miket mondott. És mi most ezen keresztül kapcsolódhatunk hozzá ehhez a Jézushoz, akiben az Isten szeretete, hogy így mondjam, testet öltött. Ide kell jönnünk a Bibliához, fölé kell hajolni az evangéliumnak, és kell olvasgatni, kell a magyarázatán gondolkozni, testvérek, hogy volt, mint volt, ki ez, mi ez. És egyszer csak megértjük, hogy benne mi, amikor ezt tesszük, akkor vele találkozunk, akiben az Isten irántunk való szeretete megvalósul, testet öltött, és megragadhatóvá lett közöttünk. Hát egy igen nagy csoda, testvérek, amikor az ember már nem csak így az evangéliumban találkozik Jézussal, az Isten megtestesült szeretetével, hanem egyszer csak foglalkozva az evangéliummal elkezd hinni ebbe a Jézusba. Elkezd benne hinni. És akkor elkezdünk benne hinni abba, hogy van, és abba, hogy ő, ami megváltunk, ő, ami üdvözítünk, ami személyes megváltunk és személyes üdvözítünk, testvérek, akkor egyszer csak, mint hogyha egy zsilipet húztak volna föl valahol, és ahogy mondja Pál apostol, az Istennek a szeretete kiárad a mi szívünkbe. Római levél 5. részéből olvassuk. Amikor hiszünk Jézusban, az evangéliumban híve, akkor Isten szeretete bemegy a szívünkbe. És onnantól kezdve, testvérek, én tudni fogom, és te is tudni fogod, hogy az Isten szeretett gyermeke vagyok. Egy természet fölötti bizonyosságom lesz, kiárad a szívembe az Istennek a szeretete, az irántam való szeretete. De ez csak akkor lesz ilyen megtapasztalt valóság, amikor hiszek az evangéliumba. A Jézusról szóló híradásba. Kiárad a szívembe, mondja Pál, kiáradt a szívünkbe az Istennek a szeretete a Szentlélek által. Hiszel az evangéliumba, akkor tudod, hogy miről beszélek. Ha nem hiszel az evangéliumba, nem tudod, miről beszélek. Akkor nincs meg ez a tapasztalatod még. De ha hiszel Jézusban, hiszel abban, hogy ő a megváltó, ő az üdvözítő, sőt a te szabadítód, a te üdvözítőd, te rábíztad az életedet, elfogadtad őt, akkor tudod, hogy miről beszélek. Akkor tudni fogod, hogy engem az Isten öröktől fogva, mindörökké, és most ebben a pillanatban is, akármiben vagyok, szeret engem. Ezt senki nem tudja onnantól kezdve elvenni a hívőtől, ezt a bizonyosságot. Testek, történhet vele akármi, meghalhat, halálos beteg lehet, mit tudom én, kit veszíthet el, aki az életébe fontos. Akkor is tudni fogja, hogy engem az Isten szeret. Kiáradt a szívembe az Isten fiába vetett hitáltal. Valóságá lett a szívembe, személyes valóság, hogy engem szeret az Isten. És ezen nem változtathat senki, testvérek. Ez a szeretet, amit így kapunk Istentől, ez egyáltalán nem született velünk. Ez nem velünk, értitek, hogy ez nem velünk született. Érdekes ez, hogy az ember, hogy mondjam, Isten nélkül is valamilyen szinten képes arra, hogy szeressen. Mondtam, hogy egy-két szót vesztegessünk el. És valamilyen szinten képes az ember arra, hogy szeressen. De azt mondja a debreceni hitvallás 1562-ben, hogy háromféle szeretet van, az egyik, ami az Istenben van, a másik, ami a hívő emberekben van, a harmadik, ami a hitetlen emberekben van. És a hitetlen emberekre azt mondja, hogy az bűn. Mert ami nincs hitből, az bűn. Ezt írtam rá, ezt a debreceni hitvallásból vett idézetet tettem rá a kis papírunkra, amit ma adtam nektek. Az semmi. Majdnem azt mondom, semmi, testvérek. Nem ér, az Isten előtt nem ér semmit. A földi életet egy kicsit meg tudja színesíteni, vagy kellemesebb, vagy elviselhetőbbé tudja tenni az emberi szeretet, amit természetesen tudunk adni egymásnak. De itt, testvérek, nem erről beszél a Biblia, hanem arról, hogy az Istenben lévő, az igazi szeretet, a Jézus evangéliumában, Jézusba vetett személyes hitáltal kijön a szívünkbe. És tudni fogom, hogy engem az Isten szeret. És utána jön az, testvérek, utána jön az, a harmadik pontunk, hogy ez az isteni szeretet felszabadít arra engem, hogy továbbadjam másoknak. Nem az én szeretetemet adom tovább, most értsétek ezt jól, hanem azt, amit én is úgy kapok. Mert ez az isteni szeretet, ha kitöltetik az evangéliumban hívő ember szívébe, felszabadítja az ember, testvérek. Felszabadítja az önszeretetnek, az egoizmusnak, az önzésnek a belső kényszere alól, amivel mindnyáján megszülettünk. Ezzel születtünk. Nem tudunk más csinálni, testvérek. Egyszerűen egoisták vagyunk. Nem szeretjük se Istent, se az embertársainkat. Itt kezdődik a kereszténység, amikor ezt az ember belátja, meg megérti. Amíg azt mondja, ő nem, ő úgy született, hogy ő mindig is az Isten, tehát ő mindig, és minden embert maga körül, ő mindig szeretett mindenki. Az ilyen ember még vak, testvérek, nem lát semmit, nem ért semmit, akkor se a templomba ül, akkor se a palást van rajta, mindegy. Az igazi kereszténység ott kezdődik, hogy belátom, hogy én úgy születtem, hogy se Isten nem szeretem, se az embertársaimat, csak és kizárólag önmagamat. Magam körülforgó, piszok, egoista gazember vagyok, aki senkivel nem törődik máson kívül, csak saját magával. Még ha úgy is látszik, hogy én mennyire nagyon önzetlen ember vagyok, még ha így is látszik, a látszat csal. Ha nem kapok vissza valamit, valamilyen formában, mérig vagyok sértve, dühös vagyok, sértett vagyok, nem tudom, mi vagyok. megkeseredik az ember, mert nem kaptam vissza, mert miért szerettem a gyerekemet, hogy visszakapjam. Nem kapom vissza, minden bajom van vele. Az embertestvérek miután így trónfosztja saját magát, és oda borul az Úr színe elé, onnantól kezdve majd elkezd csodálkozni, hogy hogy lehet, hogy őt, aki se Isten, se embert nem szereti, az Isten mégis szereti, mégpedig úgy, hogy a legnagyobb áldozattól se riadt vissza az érdekébe, rácsodálkozik az emberről, hogy engem szeret Isten. Na, itt kezdi el valahogy a kereszténység a maga útját az illető életébe, ugye? Itt kezdődik el a hit élet, a hívő élet, testvérek. De az ilyen ember, amikor megérti, hogy Isten mégis szeret engem a Krisztusért, az egyszer fölszabadul, testvérek. Fölszabadul arra, hogy Istent is szeresse. És kérdezze Istent, hogy Istenem, hogy tudnám feléd kifejezni, hogy szeretlek? Jézus megmondta, ha engem szerettek, tartsátok meg, amit mondok. Ezzel fejezzétek ki. Az ember fölszabadul arra, hogy ne a bűnökbe éljen, hanem éljen az szent életbe, a tisztaságba, a kegyességbe, amit az Isten igéje elé ad, azon az úton járja az életét. Fölszabadul az ember arra is, hogy már nem magamat imádom, magamat ajnározgatom állandóan, hanem oda tudok fordulni a másik emberhez, magamról is elfeledkezve, magamat háttérbe szorítva, magamat föláldozva a feleségemért, a gyerekeimért, a szomszédért, az ellenségeimért. Bocsánat, szeressétek ellenségeiteket, ahogy Jézus tette. Fölszabadítja az ember, testvérek, arra, hogy ne maga körül forogjon már, hanem önzetlenül oda tudjon menni máshoz, semmit nem várva, de mégis kezdeményezőn, gyakorlati módon odahajoljon, és a másik java, a másik épülésén kezdjen el ő is dolgozni. Az Istentől származó szeretett, testvérek, amikor elkezdjük gyakorolni, azt mondja az apostol, ez a keresztényeknek az ismérve. Erről lehet fölismerni, hogy valaki keresztjén, hogy ismeri valóban Istent, hogy szeret. Úgy szeret, ahogy Isten szereti az embert. Azt a szeretetet adja tovább, mint egy forrásként, maga is forrássá válva. Testvérek, gondolkodjunk ezekről a dolgokról. Tehát Isten a maga az örökké valóságában hordozza, az ő lényében hordozza a szeretetet, ami átitatja az összes többi tulajdonságát is. A haragja is szeretetteljes harag. A szentsége is szeretetteljes. Mindegy, ezt most nem... Hadd ne ecseteljem tovább. Istenben benne van a szeretet, ami átjárja őt egészen. De nem csak benne van, mint egy ilyen zárt körben, hanem Istenből kilép, Istenből kifolyik a szeretete. Rajta kívül lévők felé is, a teremtett világ felé, az emberek felé, a bűnösök felé, feléd, felém. Kiárad az Isten szeretete, mert ő a forrása a szeretetnek, és hogyha kérdezzük, de hol van, hol árad ki, hol tudjuk ezt megfogni mégis, akkor rámutat nekünk Jézusra, és azt mondja, ott tudod megfogni, benne tudod megragadni, de őt hol tudom megragadni, itt tudod megragadni. És ha hiszel benne, akkor egyszer csak ott lesz a szívedbe is az Istennek a szeretete, bemegy oda valahogyan a lelkedbe. A Jézusba vetett hit által, és nem csak bemegy, hogy ott bemaradjon, és gyűjjön, mint egy tartályba, hanem onnan bentről a szeretet felszabadít arra, hogy utat tör, szinte utat tör magának. Felszabadít téged az önzésed alól, a magad szeretete alól, és egyszerűen szabaddá tesz arra, hogy oda menj a másik emberhez, és adjál neki, gyakorlati módon, föláldozva magad érte. Szeressed úgy, hogy leírta Pál az 1 Korintus 13-ba. Felszabadít az Isten szeretete. És átárad rajtad keresztül a lelki testvér felé, a családtagod felé, és vissza Istenhez. Gondolkozzatok ezekről, és ha Isten segít, akkor tovább lépünk jövő vasárnap a titkok további mezején. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy adtad nekünk a Bibliát, és köszönjük néked, hogy innen olyan dolgokat láttatsz meg velünk, amiket magunktól nem bírunk egyszerűen kikutatni, felfedezni. Lehet, hogy elsőre úgy tűnnek, hogy ezek valami egészen furcsa gondolatok, de mégis bármennyire is furcsák, lehetnek igazak. És köszönjük, hogy amikor nekünk magadról beszélsz, akkor mindig az igazságot mondod. Mindig máskor is, amikor rólunk vagy a világról beszélsz, akkor is. Köszönjük néked, hogy megértettük most, hogy az Isten szeretet. Köszönjük néked ezt a vonásodat. Köszönjük néked, hogy ez nem maradt benned, hanem kiáradt ebbe a világba valakiben, egy személyben, egy történeti személyben, Jézusban, akivel mi találkozhatunk négy szemtanú leírásában, akik érintették, akik látták, akik hallották az Isten megjelent szeretetét. És köszönjük, hogy amikor a szavuknak hiszünk, akkor a mi szívünkbe is kiárad ez a szeretet, és személyes ismeretségbe kerülünk vele, és tudni fogjuk ezt, hogy mi is az Isten szeretet gyermekei vagyunk. Sőt, köszönjük néked, hogy ez a szeretet rajtunk keresztül kiáradhat másokba, hogy utat tör bennünk, és eljuthat embertársainkhoz, még az ellenségeinkhez is, nemhogy a barátainkhoz, vagy családtagjainkhoz. Segíts, Urunk, bennünket, hogy az legyen a mi ismérvünk, hogy szeretjük egymást, mert befogadtuk a szívünkbe a te szeretetedet. Kérünk téged arra, hogy segíts ezeket megérteni és hittel elfogadni, és segíts, hogy a szeretet befogadói és továbbadói lehessünk aztán. Köszönjük néked, hogy tanítgatsz minket, és köszönjük, hogy mindezzel örömöt adsz a szívünkbe, és boldogságunkat munkálod. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg további adventi készülődésünket, szolgálatainkat. Kérünk téged, hogy áld meg az adventi éneklést is a klauzáltéren, a gyülekezetünk tagjai részéről. Áld meg azokat, akik meghallgatják ezt az éneket. Kérünk, hogy vonj magadhoz ne csak azoknak szívét, hanem mások szívét is ebbe az országba. Könyörülj meg, hogy az advent ne rólunk meg az ajándékainkról szóljon, hanem hadd szóljon rólad, aki karácsony lényege vagy. Köszönjük te néked, Urunk, hogy hatalmas szeretettel fordulsz ez a néphez. Hadd vegye észre ez a nép ezt a szeretetet. Kérünk téged arra, hogy fordulj ezzel a szeretettel a gyászolókhoz is, akik az elmúlt héten álltak szerettük urnája mellett. Kérünk, vigasztaló szereteteddel töltsd el a szívüket, az életüket, és add, hogy elhiggyék Istennek irántuk való szeretetét. Kérünk téged arra, hogy áld meg a betegeinket, a szenvedő testvéreinket, légy könyörületes hozzájuk, és add, hogy beléd kapaszkodva tudják átvészelni a nehéz órákat, nehéz napokat. Kérünk, légy velünk, hordozzál bennünket, őrizd meg életünket a magad számára, a te dicsőséges országod számára. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottunk volt. Molnár Károlyné született Szécsi Iréntől búcsúztunk, akit 83 éves korában szólított el családja köréből az ő teremtője, az ő ura. Isten vigasztalását kívánjuk két fiának, menyeinek, három unokájának, közeli-távoli rokonságának, mindenkinek, aki ismerte és szerette őt. Jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk a szokott időben. Judit néni kéri, hogy jelentsem, hogy a hóhelyzet miatt a holnapi nyugdíjas délután elmaradna. Tehát ne jöjjenek az idős testvérek, nehogy valami baleset érje. Egyébként is vigyázzanak a testvérek a csúszós utakon. Hirdetem még azt, hogy ma este adventi éneklés lesz a klauzáltéren. Aki szeretne kimenni, az kimehet meghallgatni is, de be is állhat a gyülekezeti karba, és egy kicsit énekelhet ott a járókelőknek. És egy kicsit a figyelmet fölhívhatjuk az ajándékozó Istenre is, és az ajándékra az Úr Jézusra is ezek által, az énekek által. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Drága testvéreim, záró éneket énekeljünk, a 469-et, 469, mind az öt versével énekeljük el, és utána a nemzeti imádságunkkal, a himnusszal fejezzük be az alkalmat. A 469. énekünk így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Áldás békesség.